Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő egyszülött fiától, a mi úrunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvéreim, Isten tiszteletünk kezdetén a 205. dicséretünket keressük ki, és a 205. dicséretünknek az első, valamint az utolsó, azaz negyedik versét énekeljük fennállva. A 205. dicséretünk első és negyedik versét énekeljük. Ó, Atya Isten, irgalmas nagy Úr!
Isten, irgalmas nagy Úr, bűnbánó szívvel ím eléd borul, ő néped áldva felséges neved, hogy esdve kérje nagy kegyelmedet. Kérünk, Úr Isten, Krisztus Jézusért, vérrel pecsételt szent szerelmedért. Ki szíved vigy be Isten,
nagy szeretettel köszöntjük a kedves testvéreket Isten tiszteletünkön. Aki még nem tette volna meg, attól azt kérjük, hogy a mobil telefonunkat kapcsoljuk ki, némítsuk le ebben az órában. Szeretettel hívogatjuk a testvéreket soron következő gyülekezeti alkalmainkra. Ma délután 5 órai kezdettel itt a gyülekezeti teremben ifjúsági órát tartunk. Kedden este 6 órai kezdettel Biblia órát, csütörtökön este 7 órai kezdettel pedig nőtestvéreink számára női kört tartunk. Pénteken 9:30 órai kezdettel babamama kört tartunk, vasárnap pedig egy hét múlva 8:30 órai kezdettel ima közösséget itt az oldalsó teremben, 9:30-től pedig, ahogyan most is, Isten tiszteletet, és vele párhuzamosan gyermekeink számára gyermek Isten tiszteleteket tartunk. Szeretettel kérem mindazokat, akik a konfirmációra jelentkeztek, vagy éppen a szüleiket, ha itt vannak, hogy a mai Isten tisztelet végén, az úrvacsora végén majd maradjunk itt együtt, jöjjünk vissza a templomba, és egy rövid megbeszélésen egyeztessünk időpontot. Ezt köszönöm előre is a testvéreknek. Szomorú szívvel jelentem a testvéreknek, hogy az elmúlt héten kétszer álltunk ravatal mellett. Hétfőn 11 órai kezdettel az Óbudai temető szóró parcellájában búcsúztunk Deli András Ferenc, 65 esztendőt élt testvérünktől. Pénteken 10 órai kezdettel a Tamás utcában kísértük utolsó földi útján Szabó Ferenc, 60 esztendőt élt testvérünket. Isten vigasztaló kegyelmébe kérjük a gyászoló családtagokat, és imádkozzunk azért, hogy ők békességet kapjanak gyászukban. Szeretettel hirdetem a kedves testvéreknek azt, hogy a presbiteri tisztújítás megkezdődött, ennek a választási folyamatnak az elejét vettük az elmúlt héten, amikor a választási bizottság itt fogadalomtétellel állt a gyülekezet előtt. Az a szakasz, amiben most tartunk, az úgynevezett jelölés időszaka, ami azt jelenti, hogy a gyülekezet választói névjegyzékébe felvett tagok jelölhetnek presbiternek testvéreket. A választói névjegyzéket minden esztendőben megállapítjuk, ez egy lezárt jegyzék erre az esztendőre. Aki benne van, benne van, aki nincs benne, de úgy érzi, hogy benne kellene, hogy legyen, az a jövő évibe lehet majd benne, ha a kapcsolódási szándékát a gyülekezethez egyértelműen jelzi. Tehát a jelölés az úgy zajlik, hogy amikor bejövünk a templomba, ott, ahogy bejöttünk, jobb kéz felé van egy asztal, oda megyünk, elmondjuk a nevünket, ellenőrzik, hogy benne vagyunk-e a választói névjegyzékbe, és aztán, ha benne vagyunk, akkor kapunk egy ajánló lapot, amelyen ajánlhatunk presbiteri tisztségre testvéreket. Ezt nem fontos azonnal kitölteni, ezt az ajánlólapot haza lehet vinni, de mivel mindenki egy ajánlatot tehet, ezért azt kérem, hogy a testvérek ne veszítsék el, kettő, hozzuk vissza, mert ha otthon van a sublót fiókban, arról itt a bizottság nem fog tudomást szerezni, hogy ott mi kiket ajánlottunk. Az ajánlás a presbitériumra történik, a Békásmegyeri Gyülekezet presbitériuma 10 szavazótagból áll, és 3 úgynevezett póttagból. A póttagokat is megválasztjuk presbiternek, de a lényeg az, hogy ha megüresedés történne a presbitériumba, akkor a póttagok belépnek, a soron következő póttag belép és szolgálatba áll. Tehát arra kérem a testvéreket, hogy gondolkozzunk, 6 évente mondhatom úgy is, hogy vizsgázik a mi gyülekezetünk, méghozzá arról, hogy mennyire ismerjük egymást. Mert tudom, hogy most az első gondolatunk, hogy hát fogalmunk sincs, hogy kit lehetne, vagy kit kellene itten ajánlani. Meg azt sem tudom, hogy hogy hívják. Hát mondanám, hogy nosza rajta, jó gyülekezeti tagok, lépjünk oda egymáshoz, kérdezzük meg azt, akit ismerünk, akit látunk itt gyakran, és úgy gondoljuk, hogy alkalmas lenne arra, hogy presbiteri szolgálatot végezze, kérdezzük meg a nevét, és olvashatóan írjuk föl erre a lapra. A lapon, ezen a jelölő lapon 13 nevet ajánlhatunk összesen. Ha valakinek nincsen 13 ajánlottja, akkor kevesebbet is írhat rá értelemszerűen, de 13 a maximum fő, akit ajánlhatunk, és ajánlást tehetünk arra is, hogy ki legyen majd a gyülekezetnek a főgondnoka. A főgondnokot is meg kell válasszuk presbiternek, és aztán úgy lesz az ő különös tisztsége az, hogy a gyülekezet főgondnoka lesz. Az ajánlottaink között megjelölhetjük, hogy kit gondolunk azok közül arra, hogy főgondnok legyen. Nagyon röviden hadd mondjam el azt, hogy a gyülekezetünkben a presbiteri tisztséget a Biblia elvekhez hűek akarván maradni, férfiak töltik be. Addig, amíg találunk 10+3 férfi testvért, akik alkalmasak erre a szolgálatra, addig ők fogják betölteni ezeket a tisztségeket. Tehát elsőrenden azt kérem, hogy férfi testvéreket ajánljunk erre a szolgálatra. Akik jelenleg presbiterek, nem automatikus jelöltek, tehát őket is jelölni kell. 6 éve minden vasárnap egyikük ide kiáll és olvas, megismerhettük őket, de nem biztos, hogy mindenki tudja ezeket a neveket kívülről, ezért a fali újságra elhelyeztük az ő neveiket. Ha azt akarjuk, hogy ők is hivatalban maradjanak, őket is ajánlanunk kell, de vannak közöttük többen, akik jelezték, hogy a következő ciklusra nem vállalnak presbiteri szolgálatot, őket értelemszerűen már ne ajánljuk, mert csak adminisztratíve sokasítjuk a sorokat. Ők már nyilatkoztak a jelenlegi presbiterek közül arról, ott föl van tüntetve, hogy nem vállalnak a továbbiakban presbiteri szolgálatot. Tehát tegyük ezt a dolgot a szívügyünké, és gondolkozva, imádkozva, megismerkedve egymással ajánljunk testvéreket. Néhány hét áll a rendelkezésünkre, nem végtelen ez az időszak, és amikor lapot kitöltöttük, úgy éreztük, hogy lezártuk, nem kell aláírni, ez anonim dolog az ajánlás, akkor hozzuk vissza és tegyük bele abba a ládikába, ami ott kint van, abba a kis dobozkába, hogy aztán majd a választói bizottság foglalkozhasson a továbbiakban ezzel az üggyel. Isten fordítsa ezt az egész dolgot a mi javunkra, és legfőképpen az ő dicsőségére. Kedves testvéreimnek szeretettel hirdetek egy programot. Az elmúlt esztendőkben született meg egy őszi rendezvény sorozat, ami azt a nevet viseli, hogy Rádai napok. Ez a református egyház Dunamelléki egyház kerületének egy ünnepség sorozata, és ennek van egy olyan napja, ez az elkövetkezendő szombat, amikor különösképpen is várunk mindenkit nagy szeretettel. Szombaton tehát 9 órától a Szentendrei skanzenba. Nem kell belépőt fizetni, bárki jöhet, ott lesznek programok szülőknek, gyerekeknek, mindenkinek egy napon keresztül, még enni is fogunk kapni, de regisztrációhoz van kötve az, hogy mindez megtörténhessen, ezért akik szeretnének most szombaton a skanzenben ezen a református egyházkerületi rendezvényen részt venni, azoktól azt kérem, hogy a református egyház parókia.hu honlapján töltsék ki a jelentkezést. Ez online megtehető, holnap éjfélig. Tehát egy napunk van még rá, hogy átgondoljuk a programunkat, és akkor holnap éjfélig jelezhetjük az érkezési szándékunkat. Szeretnénk köszönetet mondani a testvérek mindennémű adományaiért, és ezen a mostani vasárnapon különösképpen is a német testvérgyülekezet látogatása kapcsán hozott áldozatokért. Sokan sokféleképpen segítettek. Isten áldása legyen mindazokon, akik a vendéglátás szolgálatában, örömében, áldásában vehettünk részt. És nyissa is meg a szívünket arra, hogy mindig készek legyünk arra, hogy másokat vendégül lássunk. Német testvéreink visszaértek épségben, egészségesen Németországban, és ott folytatják a szolgálatukat. Végezetül azért hozom csak ide, nem tudok pontos információkat, csak itt a Isten tisztelet előtt próbáltuk összegerebjézni, de hírt adtunk arról, hogy a közösségi ház egykori vezetője, Kökény Judit testvérünk, aki nagy segítségére volt a gyülekezet indulásakor ennek a közösségnek, nem csak azzal, hogy befogadta a közösséget itt a Csobánkatéri közösségi házba, hanem hogy ajándékképpen még ezeket a székeket is oda ajándékozta a közösségi házból, amikor a templomba át lehetett már jönni. Szóval hírt adtunk arról, hogy ő elhunyt. Nem érkezett meg hozzám az ő temetéséről a gyászjelentés, de 29-én pénteken lesz, tehát most pénteken lesz az ő temetése. Sajnos nem tudom megmondani, hogy hány órakor, és azt sem, hogy hol, de sejtésem szerint talán óbudai temetőben. Azt kérem, hogy akik ki szeretnének jönni, azok tájékozódjanak, biztos, hogy meg fogjuk ezt találni, ezt az információt valahol a mai világban, de most Isten tisztelet előtt ennyit tudtunk összeszedni. Isten vigasztalását kérjük az ő családjára is. Kedves testvéreim, az Úr legyen és maradjon mindannyiunkkal, és adja az ő élő igéjét, a vele való találkozásnak örömét ebben a mostani órában is nekünk. Most hitvallásunk tanítására figyeljünk. A Heidelbergi KT 39. úrnapjának kérdése van soron. Batonyai Zoltán presbiter testvérünk olvassa a kérdést és a ráadott választ, amely kérdés az 5. parancsolat magyarázatát adja, amely így szól: tiszteld atyádat és anyádat, hogy hosszú ideig élj azon a földön, amelyet az Úr, a te Istened ad te néked.
Mit kíván Isten az 5. parancsolatban? Azt, hogy atyám, anyám és minden fölöttesem iránt teljes tisztelettel, szeretettel és hűséggel viseltessem, és magamat mindennemű jó oktatásuknak és büntetésüknek illő engedelmességgel alávessem, és még az ő fogyatkozásaikkal szemben is türelmes legyek, mivel Isten az ő kezük által akar igazgatni.
Értek testvéreim, fennállva helyünkről, hajtsuk meg fejünket, csendesedjünk el, és imádkozzunk. Mennyei édesatyánk, háladással szeretnénk téged dicsőíteni ezen a délelőttön, énekünkkel, rád való figyelmünkkel, előtted való meghajlásunkkal, hozzád szóló alázatos imádságainkkal. Hiszen te vagy az, aki megérdemled egyedül e világ mindenségben, hogy hódolat találjunk meg te előtted. Sőt, te vagy az, aki előtt csak így szabad megállnunk, alázattal a magunk kicsinségét meglátva. Kérünk téged, fogadd el a mi eléd való állásunkat, és könyörüljél meg rajtunk, hogy ebből áldás fakadhasson a mi egész életünkre nézve. Olyan sok oka van annak, hogy mi ma idejöttünk, hogy együtt vagyunk ezen a helyen, de köszönjük, hogy mindannyian a te áldásoddal távozhatunk el, a te kegyelmedbe fogadsz és a kegyelemben részesítesz bennünket. Nem önmagunkért kérjük ezt, nem azért, mert erre mi rászorulunk és elvárnánk tőled, hogy te a rászorulókon segítsél. Egyedül a te fiadra, az Úr Jézus Krisztusra nézünk, és ő érette, aki kedveste előtted. Ő érette, kérünk téged, hogy legyél irgalommal és kegyelemmel hozzánk, hogy kegyelmednek ezt a mostani idejét jól használjuk ki, hogy arra használjuk ezt az órát és az ezt követő időszakot, amire te azt kegyelmedből nekünk ajándékozod. Úrunk, könyörülj meg rajtunk az Úr Jézus Krisztusért és szent lelked által, a te hatalmas erőddel, vedd a mi szívünket a te kezedbe, formálj bennünket, vigasztalj bennünket, szűj újjá bennünket, tedd velünk azt, amire leginkább szükségünk van, hogy a te dicsőségednek képe lehessünk ebbe a világba. Amen. Foglaljuk el helyünket, kedves testvéreim, és a 8. zsoltárunkat, amely hetünknek a zsoltára, fogjuk most énekelni. A 8. zsoltárunknak az első 4 versét énekeljük most. Az első verse a 8. zsoltárnak így kezdődik. Ó, felséges Úr, mi kegyes Istenünk!
Felséges Úr, mi kegyes Istenünk, mely csodálatos a te neved nékünk. Nagy dicsőséged ez egész földre, kiterjed és felhat az egekre. Kérnek téged még a csecsemők is, szájukban véselik nevedet ők is, kék által ellenséget megejtesz, és bosszú állót megszégyenítesz. Nagy voltát, ha megnézem dolgaidnak, melyeket a te kezeid formáltak, az eget, holdat, a fényes napot, és szép néprendel a sok csillagokat. Csodálván mondom, micsoda az ember, ki tőled ennyi sok dicsőséget nyer. De micsoda az embernek fia, kiről felségednek van így mondja.
Kedves testvéreim, hallgassuk meg Isten igéjét, amelyet a 8. Zsoltárban így találunk megírva. A karmesternek a szőlő taposók dallamára, Dávid Zsoltára. Úrunk Istenünk, mély felséges a neved az egész földön, az egekre helyezted dicsőségedet. A csecsemők és csecsszopók szája által erősíted meg hatalmadat ellenfeleiddel szemben, hogy elnémítsd az ellenséget és a bosszúállót. Mikor látom az eget, ujjaid munkáját, a holdat, a csillagokat, amelyeket elrendeztél, azt mondom, micsoda az ember, hogy megemlékezel róla, és az ember fia, hogy gondod van rá. Hiszen csak kevéssel tetted kisebbé Istennél, dicsőséggel és tisztességgel koronáztad meg őt. Úrrá tetted őt kezeid munkáin, mindent a lába alá vetettél, juhokat és mindenféle jószágot, sőt még a mezei vadakat is, az ég madarait és a tenger halait, mindent, ami a tenger ösvényein jár. Úrunk, Istenünk, mély felséges a neved az egész földön. Kedves testvéreim, ma az egyházi rendünk szerint kezdetét veszi egy hét, amelyet a teremtés hetének neveztek el. A hét kezdetén felhangzó Zsoltárunk egészen, de különösen is első, majd pedig utolsó versében emlékeztet bennünket arra, ami mindig eszünkbe kellene, hogy legyen, mégiscsak nagyon ritkán jutunk el odáig, hogy felismerjük, és ennek megfelelően éljünk, és rendezzük földi életünket. Mi ez a valami, aminek mindig eszünkbe kellene lenni, de még sincs ott, csak nagyon ritkán? Nem más ez, mint hogy az egész világ mindenség, a kozmosz, de abban különösen is a mi bolygónk, azon belül pedig mindaz, ami létezik, Isten műve, Isten alkotása, amely az ő hatalmasságát, a bölcsességét és az ő uralmát hirdeti. Eszünkbe juttatja ez a Zsoltár azt, hogy a világban nem az ember a csúcs, nem az ember a minden, tehát nem az ember a forrása és a végállomása sem annak, ami a kozmoszban, meg itt a Földön történik, hanem van valaki, aki magasan felette áll ezeknek, és ez nem más, mint Isten. Amikor magunk köré nézünk ebbe a világba, akik értelmes emberek, akkor lehetetlen dolog, hogy észre ne vegyük azt, hogy ez a világ programozott. És most talán elsőrenden arra gondolunk, hogy persze politikailag programozott a világ, de én nem erről szeretnék most a testvéreknek szólni. Látszólag ugyan sok minden történik, nagy összevisszaságban, meg lekövethetetlenül, de valójában a mi világunkat meghatározó folyamatok alapvetően ugyanúgy, mondjuk ki, egy meghatározott program szerint mennek végbe. Aki már öntudattal rendelkezik, és minél idősebb az ember, annál jobban látja ezt, hogy az életet nem a totális véletlenszerűségek mentén éljük. A mi életünket nem a véletlenszerűségek határozzák meg. A mi életünk meghatározott programok mentén zajlik. A bázisa a mi életünknek az meg van határozva. Mondok néhány dolgot. A Föld fordul, ezért feljön, meg lemegy a nap. Ez nem véletlenszerű, ez egy program. Így van. És gyakorlatilag ez meghatározza a mi életünket, döntően meghatározza a mi életünket. Az évszakok szépen követik egymást egy meghatározott ütemben. Noha sokan panaszkodnak, hogy egyre kevésbé érezzük azokat a klasszikus átmeneteket az évszakok között, de azért mindannyian tudjuk, hogy nincsenek napi változások. Nem úgy van, hogy egyik nap 40 fok van, másik nap meg mínusz 10, és hóra ébredünk föl. Azért van egy üteme annak, ami történik az évszakok folyamán körülöttünk a világban. A Föld hatalmas nagy víztömege egyenletesen mozog. Az ár és az apály, különösen azokat, akik ez a nagy víztömeghez közel érnek, az ő életüket meghatározza. Ez nem úgy, hogy ma volt ár, hónap nincsen, ez működik. Meghatározóan működik, meghatározottan működik. Egy elültetett magból mindig az a növény kell ki, amelyből az a mag származott. Tehát ha azt akarjuk, hogy legyen kenyérgabonánk, akkor búzát ültetünk. És ha elültetjük a búzát, akkor tudjuk, hogy van valami program, ami miatt a búzaszemből búza fog sarjadni. Pesti emberek vagyunk, sokaknak van házi állata. A macskáknak nem születik kanária. Tudjuk, ugye? A macskának kismacskája születik. Utód, gyermek, csak két különböző nemű ember ivar sejtjeiből foganhat. Így van programozva. Nem működik máshogy. Ezen a héten, testvérek, Isten rácsodálkoztat bennünket arra, amit olyan természetesnek vélünk, és ennél mondok rosszabbat, amit mi annyira magától valónak tartunk. Mert nem csak az a baj, hogy ezeket természetesnek véljük, hanem azt is, hogy magától valónak tartjuk. A teremtés hetén Isten emlékeztet bennünket, és azt üzeni, hogy nem magától van ez a világ, és semmi sem magától van ebben a világban. Mert ebben a világban, amiben élünk, semmi sincs magától. Ezt nagyon jól tudjuk egyébként. A hétköznapi életünkben tudjuk, hogy semmi nincs magától. Nem jön magától fizetés a bankszámlánkra. Nem magától keletkezik az ebéd egyszerre csak ott az asztalon, amikor majd ma leülünk a vasárnapi asztal mellé. Semmi nincs magától ebben a világban, testvérek. Az istentelen világ elmélete szerint a világ fejlődik, és ennek a fejlődésnek a végállomása, a csúcsa az ember. Lehet így gondolkozni, de akkor azt értsük meg, hogyha az ember egy fejlődés végeredménye és csúcsa, akkor a világ nem lehet az embertől. Ha mi a sor végén állunk, akkor nem lehet a világ tőlünk. És ha nem tőlünk van ez a világ, a maga szabályaival, törvényeivel, amelyből néhányat kiemeltem az idén, imént, akkor föl kell tennünk a kérdést, hogy honnan vannak ezek. Még az istentelen embernek is föl kell tennie a kérdést. Ha én lettem a végállomás, akkor honnan volt, amiből én lettem? Honnan alakult mindez? Kinek volt akkora, és kinek van akkora hatalma, bölcsessége, intelligenciája, hogy mindezt létrehozza, működésre bírja, és hogy mozgásban is tartsa? Mert ahogy mondtam, program van, nem mi mozgatjuk a tengert, nem mi forgatjuk az évszakokat, nem mi programozzuk a gabonaszemet. Hát akkor honnan van az? Honnan származnak ezek a dolgok? A 8. Zsoltár megmondja ezt nekünk, testvérek. Emlékeztet bennünket. Így kezdődik ez a Zsoltár. Urunk Istenünk, mély felséges a te neved az egész földön. Amikor visszagondolunk arra, hogy ezt a Zsoltárt sok ezer esztendővel ezelőtt írták, akkor a mai gőgös, öntelt ember legelőször arra gondol, hogy több ezer évvel ezelőtt hát buta emberek éltek ezen a földön. Nem voltak ám olyan okosak, mint mi. Nem voltak annyira intelligensek, mint mi. Mi már vagyunk valakik, ők a történelem hajnala. Testvérek, azok a régiek nem voltak buták, képzetlenek, sőt, inkább azt kell mondjam, sokkal jobban láttak, mint a mai ember. Észrevették azt, amit a ma modern, mindent tudó embere meg se lát. Ezért mondta Zsoltáros, Úrunk Istenünk, mély felséges a te neved az egész földön. Testvérek, a nem magától lévő és fennmaradó világ Isten alkotása és műve. Ezen a világon rajta van az Isten védjegye. Mert magától nincs semmi. Tudjuk. És ha megkérdezzük, honnan van, akkor azt kell mondanunk, hogy kellett legyen valaki, aki mindezt alkotta, és aki mindezt azóta is gondozza, ez pedig nem más, mint akiről ez a Zsoltáros beszél. Ez Isten. A véletlen az semmi. Mert az istentelen világ azt mondja, hogy a kozmosz, amiben itt vagyunk, az véletlenül lett. Az élet is véletlenül lett. A véletlen az egy semmi. Nem tudjuk megfogalmazni. Az nem energia. A véletlen nem tud semmit mozgatni, nem tud semmit szülni. A véletlen csak egy eseménysor lehet. Egy történés, valaminek, ami már van, ami létezik. A váratlan, általunk nem kalkulált összeállás. Ez a véletlen. Abból nem lehet. A véletlen nem lehet döntő forrása, meg oka, hogy mi itt ülünk és létezünk. Ez kellett egy élő, akinek hatalma van, akinek energiája van, akinek bölcsessége van, kellett hozzá, hogy mi itt legyünk, hogy azzá legyünk, akik vagyunk. És a 8. Zsoltár azt mondja nekünk, hogy ez Isten. Az ő védjegye alatt a világ az, ami. Hadd mondjam nektek azt, kedves testvéreim, hogy nem a keresztények hite szerint van ez így. Mert talán ma is vannak, akik azt gondolják itt közöttünk, hogy oké, hát ezt mi valljuk keresztjének. Nem. Ez nem a mi hitünk szerint van így, hanem ez a valóság. Nem mi találjuk ki, hogy ezt a földet Isten teremtette, hogy a kozmosz felett ő a döntő, kiváltó ok, hogy ő az, aki fenntartja a világot. Ezt nem mi találjuk ki. Ezt ő maga mondja, ő maga avat be bennünket az igazságba. Mert az ember képességeit meghaladja az, hogy a láthatókból visszakövetkeztethessen a teljességre, az igazságra. Ugye ezt nem kell bizonygatnom. A felderítetlen bűnügyek. Valaki tapasztal valamit, a világ legjobb nyomozója sem képes mindent mindig rekonstruálni. Hogy mi miért történt. Mik voltak az előzmények. Testvérek, az ember képességeit meghaladja az, hogy ebből a látható világból, az összességből, amit már ismerünk, visszakövetkeztessünk a teljességre, az igazságra. Bizonyos részleteikben működik ez az életünknek, de a teljes igazságot nem láthatjuk. Ezért arra van szükségünk, hogy valaki beavasson bennünket az igazságba, a valóságba. Igen, a Biblia Isten kijelentése. Az Isten szava hozzánk emberekhez. Ki mondja benne Isten egyszer s mindenkorra az igazságot? A Biblia nem mesekönyv. Nem, hogy nem emberek mesekönyve, hanem hadd mondjam így is, hogy a Biblia nem Isten mesekönyve, amiben mesélget nekünk valami kitalált történetet. A Biblia az igazság beszéde, amely nélkül az ember sem a világot, sem önmagát meg nem értheti. Aki Biblia nélkül fut neki annak a feladatnak, hogy a világot megértse, az le fog perdülni erről a feladatról. Az kőfalba fog rohanni. Isten kijelentése nélkül, aki maga beavat bennünket abba, ami akkor volt, akkor történt, amikor mi még nem voltunk, semmit sem érthetünk, sem a kozmoszból, sem a földből, sem a mi kis személyes életünkből. Isten beszél nekünk és hozzánk önmagáról. Így vezet bennünket arra, hogy lássunk, hogy többet lássunk annál, amit a szemünkkel be tudunk fogni. Nos, testvérek, a zsoltáros, azaz Dávid, ilyen látóvá tett ember volt. Mit mondott? Urunk Istenünk, mély felséges a te neved az egész földön. Szétnézett maga körül a világban, és elkezdte Istent dicsőíteni. Nem azt mondta, hogy milyen szép a pálmafa levele. Nem azt mondta Dávid, hogy milyen frankó ez az arany korona, amit hordok a fejemen. Hú, micsoda alkotás, micsoda rézművesek, meg egyebek alkották ezt. Nem azt mondta Dávid, hogy milyen ügyes ember vagyok, hogy kitaláltam jól ezt a báránytenyésztést, és hát meggazdagodtam belőle. Vagy hogy jól vezetem az országot, milyen csodálatos az én agyam. Amikor szétnézett Dávid a világban, azt mondta, hogy dicsőítem az Istent, aki ezt az egészet megalkotta. A teremtés hetén olyan jó lenne végre meglátnunk, testvérek, a felséges Istent, akit Dávid is látott. Aki nem látja a felséges Istent ebben a világban, testvérek, az mindjárt rosszul látja ezt a világot. Az eredendően rosszul látja ezt a világot. És aki meglátja Istent, az másként kezd nézni mindenre. Ha a világ nem magától és nem tőlem van, hanem Istentől, akkor bizonnyal célja van a világnak, és célja van az én életemnek is. Tudjátok, hogy a céltalanságból soha nem születik értelmes alkotás. Úgy mondja a közmondás, hogy nem akarásnak nyögés a vége. A céltalanságból nem származik soha gyümölcs. Soha nem jön belőle eredmény. Isten nem játszadozott, amikor teremtett, hogy valamit csinálgassunk itt, hogy üssük az időt. Célja volt, és ez szabja meg a programot is, ami szerint az egész teremtés működött, működik és működni fog. Ha a világgal Istennek célja volt és van, akkor ez azt jelenti, kedves testvérem, hogy mindazzal, ami a világban van, tehát a te életeddel is célja van. Akkor az sem véletlen, amiben éppen most jársz, amiben éppen most jár a téged az Isten. Nem véletlen az, hogy jól megy a dolgod. Nem véletlen, ha gondtalan vagy. Nem véletlen az, ha beteg vagy. Nem véletlen az, hogyha szegény vagy éppen. Nem véletlen, ha feszült vagy. Az sem véletlen, ha gyászban jársz. Meg kell értenünk azt, hogy mindezekkel Istennek célja van. És az ő célja, az egy személyre szabott cél. Szoktuk mondani, nincs két egyforma ember. Akkor azt is értsük meg, hogyha ezt már felfedeztük, megértettük, és ez igaz is, hogy nincs két egyforma ember, akkor nincs, nem lehet két egyforma program sem. Akkor minden személyes, amit Isten veled meg velem kapcsolatban eltervezett. Nem sablonjai vannak az Istennek, amiket előhúz, hogy a kopaszok ilyenek lesznek, a szőkék olyanok lesznek. Nem sorolom tovább. Akkor ez nem úgy van, hogy amelyik csillag kép alatt megszülettél, hát te olyan leszel. Nem, ha nincs két egyforma ember, mert Isten nem teremtett két egyformát, akkor Istennek mindenkire nézve személyes célja és programja van, rád nézve is. Nem biztos, hogy te azért vagy beteg, amiért a másik. Nem biztos, hogy te azért vagy gazdag, amiért a másik is gazdag. Isten személyre szabott programja, amelyben tehát nem vagyunk egyformák, mégis itt ma, ezen a helyen, a Csobánka téri református templomban egy felé vezet mindannyiunkat. Sokféle életutat járunk be, de azzal, hogy ma mi itt együtt vagyunk, Isten egy cél felé mozdít bennünket, méghozzá arra, hogy felismerjük őt. Mindannyiunkkal ez a célja. Hogy felismerjük őt, hogy elismerjük őt, hogy meghajoljunk előtte. Ezért hozott ide ezen a mai napon mindannyiunkat. Ide az ő házába. Ezért prédikáltatja nekünk az ő igéjét. Nem csak a látható világban véghez vitt munkájáért kell meghajolnunk előtte. Nem csak azért, mert látjuk ezt a csodálatos világot, amelyben élünk, hanem azért is, mert ebben a versben még tovább megy a zsoltáros. Az első versig bizonyan mindenki el fog jutni, pontosabban ez a számozás szerint a második vers. Úrunk Istenünk, mi felséges a neved az egész földön, az egekre helyezted dicsőségedet. A zsoltáros még valamit felismert, és ennek is hangot ad. Talán félreérthető első hallásra az, amit a zsoltáros mond, az egekre helyezted dicsőségedet. Mi lehet ez? Na, a napimádók már mondanák, hogy a nap. A holdimádók mondanák, hogy a hold. A csillagászok mondanák, hogy a csillagok. De nem. Az egekre helyezett dicsőség a mindenek felett valóságot jelenti. Azt, hogy az Isten mindenek felett való. Honnan tudja ezt az ember, aki nem látja az Istent, hogy az Isten mindenek felett való? Testvérek, egy személyben látjuk az Isten mindenek felett valóságát. Ez a személy az Úr Jézus Krisztus. Ez az Úr Jézus Krisztus, miután megmutatta 2000 esztendővel ezelőtt a mindenek felett valóságát, feltámadt a halálból, felment a mennybe, de mielőtt ezt megtette volna, azt mondta a tanítványainak, nékem adatot minden hatalom menjen és földön. És ez azt jelenti, hogy Jézus bejelentette a tanítványi seregnek azt, hogy a látható és a láthatatlan világban minden hatalom az enyém. És miután ezt mondta, fölemeltetett a tanítványok szeme láttára. Jézus bejelentette azt, hogy én vagyok az Atya dicsősége, a győztes. Én vagyok az, aki legyőztem az Atya elleni lázadót, az ördögöt, és megtörtem a halál erejét. Én vagyok az, aki az ember szabadítójává lettem. Amikor majd ma hitvallást teszünk itt az úrvacsorára készülve, akkor erről beszélünk. Az első keresztjének már megfogalmazták ezt a fontos dolgot, amikor azt mondták, hogy az Úr Jézus Krisztus ott van az Atya jobbján. Azaz a látható világ feletti láthatatlan világ legelső helyén. Ott ül Jézus Krisztus, a győztesnek járó helyen. Mit mond Dávid? Azt mondja Dávid itt a 8. zsoltárban, az egekre helyezted dicsőségedet. Drága testvéreim, bármilyen furcsa, hadd mondjam nektek azt, hogy Dávid látta az Úr Jézus Krisztust. Látta az Isten dicsőségét. Látta az Urat, aki majd győz az ördög, a bűn és a halál a kárhozat felett. És azt mondta Istenem, nem csak a földi világban látható a te hatalmad, erőd, bölcsességed, hanem az egek hirdetik meg, hogy te ki vagy, hogy te győztes vagy. Testvérem, látod-e már? Látod-e már azt, aki a téged legyőző halál és kárhozat felett győzelmet vett? Látod-e azt, aki meg tud szabadítani az örök vereségtől és veszteségtől? Látod-e Jézus Krisztusban azt az egyetlent, aki képes felemelni magához, oda az Atya soha el nem múló és legyőzhetetlen, megtörhetetlen dicsőségébe. Látod ezt a Jézus Krisztust? A teremtés hete Isten hatalmát, bölcsességét, uralmát hirdeti, ami a teremtésben, majd pedig személyesen az Úr Jézus Krisztusban vált kézzel foghatóvá, elérhetővé azok számára, akik hisznek és akik bíznak az Isten kijelentésében. Testvéreim, a teremtés hete nem zöldség. És remélem, ezt most értitek. A teremtés hete nem azért van az egyházban, hogy mi kivonuljunk szemetet szedni, meg jajgatni az utcákra, hogy végünk lesz ma vagy holnap. Ezeket is meg kell tenni, de a teremtés hete ennél sokkal többre és sokkal magasztosabb dolgokra kell, hogy elvezessen bennünket. Végre meg kellene látnunk a teremtésben Istent, és meg kellene látnunk az égre nézve az ő fiát, az Úr Jézus Krisztust, akiben az ő dicsősége megkoronáztatott, és aki által mi magunk is ebbe a dicsőségbe emeltethetünk, ha hiszünk és ha bízunk ő benne. Hiszel-e, bízol-e benne? Az ember legnagyobb felelőssége, hogy a látható és a kijelentett igazsággal mihez kezd. Istennek ma az volt a célja, hogy elgyere ide, hogy halljál arról, hogy van igazság, hogy egy igazság van, hogy ennek Isten a forrása, és innentől kezdve felelős vagy azért, hogy a látható és kijelentett igazsággal mihez kezdesz. Mert nem az az igazság, hogy élünk, azt meghalunk, hanem az igazság az, hogy Isten teremtett, és majd ő előtte állunk meg ítéletre, és folytatódik a mi életünk, ha nélküle éltünk, nélküle, ha döntöttünk mellette, akkor vele. És az Isten most jön, és emlékeztet téged arra. Minden arról beszél, hogy én vagyok, hogy az az igazság, amit én kijelentettem. Jön az Isten, és bátorít, bízzál, ne féljél, jöjjél én hozzám közel, szólítsál meg, bízd az életedet reám, kérjed a bűneid bocsánatát, mert minden el van készítve azért, hogy te élhess, és hogy velem abba az örök dicsőségbe részesülhessél. Isten személyre szabott programjába ez a mai délelőtt arra adatott, hogy felismerd, vagy megragad az Úr Jézus Krisztust. És arra adatott, hogyha elbizonytalanodtál benne, akkor most add oda a kezedet újra az ő kezébe. Adjál igazat neki, és kezdjed az ő látása szerint látni ezt a világot, a saját életedet, a te jelenedet, meg jövődet, és a te lezárt múltadat egyaránt. Amen. Gyertek, kedves testvéreim, helyünkről álljunk fel, és mielőtt elcsendesedünk imádkozni, a 741. dicséretünket keressük ki. A 741. dicséretünkből az első és a negyedik verset fogjuk most énekelni. Az első vers így kezdődik: ki Istenének átad mindent.
Istenének átad mindent, bizalmát csak beléveti. Az csodaképpen őrzi hitlent, hénység baj közt is élteti. Ki minden szent kezébe tett, az nem fővényre épített. Zengj hát az Úrnak, s járd az utat, mit éppen néked ő adott. A mennyből gazdag áldást juttat, s majd Jézus átszépújnapot, ki benne bízik és remél, az mindörökké vég.
Elfoglalva helyünket imádkozzunk, testvérek! Bűnbánattal állunk meg te előtted, mennyei édesatyánk, mert sokszor olyan nagy a mi önbizalmunk, olyan nagyon bízunk abba, amit látunk, amit kigondoltunk, ami a magunk értelme szerint olyan logikusnak tűnik, ahelyett, hogy föltekintenénk e világra, a te fiadra, és a mi bizalmunkat beléd vetnénk. Amit mi olyan atombiztosnak gondolunk, az olyan gyorsan tud összeborulni és megsemmisülni. De köszönjük te neked, hogy ma emlékeztesz bennünket, hogy minden, amit te alkottál, az mindaddig áll, amíg a te alkotó és fenntartó hatalmaddal, bölcsességeddel azt úgy kormányzod. Köszönjük neked, hogy emlékeztetsz bennünket, hogy te vagy a mi életünknek a forrása is. Te akartad, te munkáltad, hogy mi megszülessünk. És köszönjük, hogy emlékeztetsz bennünket arra, hogy a te fiad az Úr Jézus Krisztus által elvégezted azt is, hogyha mi bízunk te benned, akkor örök életünk lehessen te veled a te országodba. Köszönjük az Úr Jézus Krisztust, akit elküldtél ebbe a világba, akire ráterhelted a mi bűneink ítéletét, aki által megmutattad, hogy erősebb vagy a halálnál, akiben igaznak látod mindazokat, akik hisznek ő benne, akire nézve üdvözíted mindenkor a benned hívőket. Köszönjük neked, mennyei édesatyánk, ezt a te bölcs tervedet, végzésedet. És dicsőítünk téged, Úr Jézus Krisztus, aki engedelmességgel végigfutottad ezt az utat és ezt a pályát. És így hirdetted és hirdeted mindenkor az Atya dicsőségét. Kérünk téged, segíts meg bennünket, hogy ne legyen másban reménységünk, egyedül csak te benned. Így taníts meg bennünket minden időben hozzád fordulni, és a tőled függőség tudatában megélni napjainkat, akár jó, akár rossz napok azok. Urunk, taníts bennünket a te útaidra, és ahogy megnyitottad egykor Dávid szemeit, úgy nyisd meg a mi szemünket is, csodálni mindenben a te hatalmasságodat, nagyságodat, és hálásnak lenni azért, hogy mindezekbe te nem csak beavatsz, hanem mindezekben részesekké teszel bennünket. Kérünk, hallgass meg most a mi személyes könyörgéseinket is, amelyekkel megállunk a te színed előtt. Légy figyelmes a mi szavainkra, és buzdíts föl bennünket arra, hogy hozzád szóljunk, veled beszéljünk. Amen. Az elkövetkezendő percben kiki a maga személyes imádságát mondhatja el az Úr színe előtt. Gyertek testvérek, most helyünkről fennállva, folytassuk könyörgésünket, imádságunkat, közösen és fennhangon mondjuk az Úr Jézus Krisztustól tanult imádságot. Mi, Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a Te neved. Jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Kedves testvéreim, amint látjátok, és ahogyan hirdettük is az Úrnak szent asztalát, megterítettük, hogy közösségünk legyen így módon is egymással, de legfőképpen a mi megváltónkkal, az Úr Jézus Krisztussal. Szeretettel hívunk és várunk ide mindannyiótokat, akik hitetekben szeretnétek erősödni, bűneitekkel készek vagytok szakítani, és egyházunk rendje szerint az asztalhoz járulhattok. Mindazokat, akik urvacsorai közösségünkben már nem kívánnak részt venni, elbocsátjuk, áldott vasárnapot, áldott hetet kívánunk nekik. Most zárjuk Isten tiszteletünk eme részét fohászkodással, népünkért, nemzetünkért könyörögjünk nemzeti imádságunk a himnusz éneklésével, majd vegyük Isten áldását. Az Atyának szeretete, a Fiúnak kegyelme és a Szentlélek közössége legyen és maradjon mi velünk. Amen.